Mennyi Atyám, még köszönjük azt, hogy itt lehetünk, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, köszönjük a jóságodat, köszönjük, Uram, a szeretetedet. Mennyi Atyám, köszönjük az igédet, és én arra kérlek, hogy te töltsd be bennünket a lelkeddel, fogd a te igédet, és a lelked által valamit tegyél az életünkbe. Ez a te munkád, a te lelked, a te igéd, mi csak itt vagyunk, várunk rád, és szeretnénk ma téged megismerni jobban. A te nevedben. Amen. Amen. Szóval, ez az Én vagyok sorozat 7. egyben befejező epizódja. Izgalmas, most jön a csattanó, és rájövünk, mi lesz a vég. Nem, nem jövünk rá. Olyan lesz, mint a többi. Jó lesz. Szóval, amikor erre készültem, erre az alkalomra, eszembe ötlött egy nagyon jó dolog, egy érdekes dolog. Isten rendkívül egyszerű képeket használ. De tényleg, hihetetlenül egyszerű képeket használ, hogy elmagyarázzon nagyon-nagyon mély dolgokat, nagyon-nagyon mély lelki dolgokat. És ahogy ezen az Én vagyok sorozaton is végigmentünk, Jézus olyan egyszerű dolgokat fogott meg, nem? Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világosság, én vagyok a jó pásztor. És ilyen egyszerű dolgok, amiket meg tudunk fogni. És Jézus akárhányszor beszélt, és a példázatairól beszélt, hozott példákat mezőgazdaságból, a természetből, a mindennapi életünkből, a munkánkból, és ezt azért, hogy megértsük. Milyen jó, ha mást nem lehet megjegyezni ebből a mai én vagyok dologból, vagy én vagyok mondásból, az azt, hogy Isten egyszerű dolgokat használ, mert az ő vágya az, hogy megértsék az emberek. És hogy minden ember megértse. Az érdekes az, hogy sok vallás van, amit elég nehéz és bonyolult megérteni. Onnan tudom, hogy én bele nyúltam egy-kettőbe, még annó régen, és tényleg néha van csak úgy, van úgy, hogy nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon mély emberek értetnek meg dolgokat, és sok embert kizár mondván, hogy ők nem elég nyitottak, vagy nem elég fejlettek, nem elég okosak, és gyakran azt mondják, és ezt emlékszem még annó régen, hogy beszéltünk egy-két ilyen nagyon lelki barátommal, hogy mi van azokkal a nagyon lecsúszott emberekkel, és akkor azt mondtuk, hogy ők nincsenek azon a szinten, egy más szinten, egy más életszinten lesznek, és hát úgy, ahogy a disznónak az a feladata, hogy túrjon a mocsárban, és levágják, úgy nekik is kb. Az, amit élnek. De Isten mindenkit szeret. Isten mindenkit szeret. És nincs olyan ember, nincs olyan lecsúszott ember, akihez ne akarna szólni. És az igéjét megnézzük, nincs olyan bonyolult dolgat tele, amit ne értene meg egy egyszerű ember is. És sokszor a világon olyan emberek, akit a mai világ úgy lenézne, és azt mondaná, hogy hát, ők nem a nagy szentek, nem a nagy lelkiek, nem a nagy mindentudóak, hanem olyan egyszerűek, olyan alacsonyak, más szinten vannak. Ezek az emberek néha sokkal többet tudnak lelki igazságokról, mint azok, akiket mi gondolnánk, hogy biztos a legokosabbak. Van is egy vers a Bibliában, a Jeremiás könyvében, tök jó kis vers, így hangzik. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy értést tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön. Ennyire egyszerű. Valaki megérti ezeket az egyszerű dolgokat, hogy a szeretetet, a jogot, az igazságot szereti, hogy ő az Úr. Már többet tud a világ mindenség legmélyebb dolgairól, mint sokan, akik nagyon sok könyvet olvasnak. Szóval, rátérve a mai egyszerű, de hihetetlenül mély témánkra, és ezt most nem ironikusan mondom, tényleg mély, és tényleg fontos üzenetre. Én kérnélek, hogyha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a Máté, a János evangéliumának a 15. fejezeténél, az első verstől olvasom. Én vagyok az igazi szőlőtő. Az én Atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt termek, és akkor tanítványaim lesztek. Jézus itt ebbe az esetben egyszerű példák, egyszerű illusztrációk közül egy mezőgazdasági illusztrációt használ. Na már most én nem vagyok az a nagy mezőgazdász, nem vagyok az a nagy farmer. Az összes mezőgazdasági élményem az az volt, amikor 16 évesen, 17 évesen megpróbáltam marihuánát termeszteni a szekrényem tetején. Volt 9 növényem, 12 darab növényt próbáltam termeszteni, annak a 3 magja csírájában meghalt. A 12 növény, a 9 kikelt növény közül egy sem érte túl a 2 napot. És tényleg mindent megpróbáltam, infralámpáztattam, meg minden kis titkot megpróbáltam, de valahogy nagyobb bölcsesség kellett volna, és nem nagyon ment. Utána lemondtam ez irányú érdeklődésemről, és gondoltam, hogy a pályafutásom nem a mezőgazdaság útján fog tovább haladni. De azért egy-két dolgot én is tudok. De ha valakit bölcsebb nálam, annak itt nagy farmerok, akkor majd kiavíthattok, mert utalni fogok egy-két mezőgazdasági alapelvre, egy-két igazságra. Szóval, tudjátok ezt rólam. Az első dolog, amit Jézus mond, nagyon érdekes dolog, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Az Istenről sok mindent mondtak már, meg mondanak, de Jézus egy érdekes módon közelíti meg azt, hogy ki Isten. Azt mondja, hogy olyan, mint egy gazda. Egy szőlős gazda. Valaki, aki ültet és termeszt valamit. Ez nagyon érdekes, és a Biblia nem csak itt beszél Istenről úgy, mint egy gazdáról, egy szőlős gazdáról, hanem nagyon sok helyen előfordul ez a példa, még az Ószövetségbe is. És nagyon sokszor ráadásul a szőlőt használja, mint képet, hogy Isten szőlőt ültet, és az emberek ezek a szőlővesző, vagy maga a szőlő növény. Na már most, milyen egy gazda? Mit csinál a gazda? Ugye a gazda megveszi a földet, megmunkálja a földet, hozza a magot, elülteti a magot, öntözi a magot, gondozza és védelmezi a termést. És végül arat. Végül pedig örvend annak a gyümölcsének. És Isten, és ez nekem nagyon tetszik, ugye Isten, aki pont ezt csinálta, ő volt az, aki az egész világot megteremtette. Az ő ötlete volt, nem az enyém. Az biztos. Én beraktam volna még egy-két dolgot. Lehet, hogy nem, ti nem örülnétek neki. De ő jól csinálta meg. Ő ültette ezt a szőlőt, ő találta ki, ő alkotott meg minket, ő hívott életre, és ő a sajátjának nevez, és mint egy szőlőgazda elkötelezte magát arról, hogy ezt a világot gondozza, védelmezi, a termést gondozza, védelmezi, és ezt az egésznek a gyümölcsét ő learatja. És mennyire, nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy Isten, hogy az ember él, és úgy él, ahogyan neki élnie kellett volna, mert hozzá kell tenni, ma a világ nem teljesen úgy néz ki, mint amikor ez az elején volt, amin az elején csinálta Istennek ezt a szőlőskertet. Szóval amikor az ember az elején, még a rendbe levő világban élt az életét, az Istennek örömet okozott. Az Istennek gyönyörűséges volt. Azok a pillanatok, amiket megéltünk, az jó volt. Ez neki jó volt látni. Mindaz, ami a mi életünk, az neki örömet okozott. Ez nagyon tetszik nekem. De azt kell, hogy mondjunk, vagy hogy igazából föltesszük a kérdést, hogy vajon ma, amikor Isten lenéz a világra, akkor ugyanezt érzi el, akkor arra azt kell válaszolnunk, hogy szerintem nem. Nem. Ma lenéz a világra, nem örvend. Hát én körbenézek, és én nem vagyok elszállva. Szóval én körbenézek, pedig én nem vagyok egy szent Isten, aki mindent tud, mindent lát. Én körbenézek, és azt mondom, hogy vannak szép dolgok, de azért, főleg amit az ember csinál, az elég gáz, akkor mit érezhet Isten? És milyen ciki az, amikor egy termést megültetsz, és maga a termés nem az termi, amit kéne. Először is kezdjük, hogy nem terem. Bár sokkolja a gazdát. De milyen az, amikor elültetett szépen a szőlőt, és a jó kis vadgesztenyét termi. Vagy nem tudom, valami olyan cuccot, amit nem tudsz semmit se kezdeni. Szúrós, keserű, nehéz belőle bort csinálni, bár az ember mindenből megpróbálja. De van olyan gesztenye? Párlat. Nincs. Nincsen. Szóval nagyon semmire se jó a vadgesztenye. Szóval keszélye pürét csinálnak, de azt igazi volt. De milyen az, amikor nem az termi, amit kéne? És ilyen az emberi világ, nem az termi. És vajon én azon gondolkoztam, hogyha az ember úgy élne, figyeljetek erre, az ember úgy élne, ami ennek Isten azt megtervezte, vajon ő mennyire örvendene akkor annak az életnek. Most is tudunk élvezni az életet, tudjuk élvezni az életet, és egy ember úgy átlagosan, ha ismeri, ha nem Istent, tud megtapasztalni nagyszerű pillanatokat az életébe. De képzeljük el, hogy milyen lenne az egész, ha olyan lenne, amilyennek Isten megtervezte. Amilyennek Isten megtervezte. Csodálatos lenne. És komolyan, amióta megtértem, amire rájöttem, az az, hogy a nagyszerű pillanatok kicsit másak, mint amit én annól gondoltam, hogy a nagyszerű pillanatok lehetnek. Az ember úgy gondolja, hogy a nagyszerű pillanatok, a siker pillanatai, a kaland pillanatai, az extázis pillanatai, ezek a nagyszabású pillanatok. És nem mondom, hogy ezek feltétlenül rosszak, meg nem jók. De én azt vettem észre, amióta megismertem Istent, hogy a legmélyebb, legnagyszerűbb pillanatok, amikre sokszor azt mondtam, hogy ezért érdemes élni. Ami olyan pillanatok voltak, hogy körbenéztem, és azt mondtam, hogy most én élvezem az élet gyümölcsét. Azok a szeretet pillanatai voltak, az alázat pillanatai, a békesség pillanatai, szelídség pillanatai. Olyan pillanatai, amikor emberek olyan dolgokat tettek a másik emberrel, ami nekik nem volt kötelező, ami nekik nem hozott hasznot. Csak szerették egymást. Emlékszem, egyszer teljesen erélzékenyültem, amikor jöttem ki otthonról, és kocsival kihajtottam, és valaki kiengedett. Tökre nem kellett volna neki. És utána komolyan fél órán ezen gondolkoztam, hogy mi lenne az egész világ ilyen lenne. Ez nem lenne egy éden. Milyen lenne ez? Mindenki meglátna téged, és első az, hogy hol engedhetlek oda, hol adhatok neked valamit. Na mindegy, vissza. De sajnos nem ilyen a világ. És az ember máshogy cselekszik, és néha büdös ez a gyümölcs, vagy szúrós, vagy nem is gyümölcs, bogáncs az egész. De a probléma nem a gyümölccsel van. Ugye a nagy mezőgazdasági tapasztalatomból is tudom, hogy általában a gyümölcs az a fától függ, vagy a növénytől függ. Amilyen a növény, olyan a gyümölcs. És ami az emberrel történt, az nem az, hogy gyümölcsgyáros, és most más alapanyagokat rakott bele, hanem ő egy növény ebbe a szempontba, ebbe az illusztrációba, és maga a növény változott meg. Az ember természete változott meg. Jézus mondott egy nagyon jó kis példázatot a Lukács evangéliumában, így szól. Lukács evangéliuma 6.43. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csikkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. És miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok? Szóval az emberrel az elsődleges probléma az az, hogy ő már nem egy jó növény, hogy nem egy jó ember, és hogyha megpróbálna a cselekedetekre fókuszálni, akkor nem a bajnak a gyökerét találná meg, vagy nem a bajnak a gyökerét orvosolná, hanem valamit, ami már csak egy felszíni megjelenés. Tudjátok, nem azért bűnös az ember, mert vétkezik, hanem azért vétkezik az ember, mert bűnös, mert gonosz, mert rossz dolgok vannak benne. És azt apák sokat szokták mondani, hogy egy kis csecsemőt, meg a gyerekeiket soha nem kell rossz dolgokra tanítani. Általában jóra kell tanítani, meg megtiltani neki a rossz dolgokat. Szóval Isten, amikor lenéz, olyan gyümölcsöket lát, és egy olyan életet, ami neki nem tetsző. És az emberek sokféle növényé váltak, de egyik sem az, ami neki gyümölcsöt terem. Tamás, megnéznéd azt, hogy ki ment föl? És jó. Ne haragudj, téged ismerek, ne. Csak egyszer már volt, hogy ott bejött valaki, és lopott. És most nincs ott senki, és csak valaki ott mászkált, és fölment. És nem ismertem meg. Köszönöm. Szóval, visszatérve, az ember sokféle dologhoz kapcsolódik, és sokszor azt határozza meg, hogy hogyan él, hogy mihez kapcsolódik, minek él, mit fog meg, mihez ragaszkodik. És Jézus itt magáról kijelent valamit, valami gyönyörű dolgot. Így kezdi az egészet. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Tudjátok, az ember sokat próbálhatja a cselekedeteit megváltoztatni. De Jézus így kezdi az egészet. Az én atyám a szőlősgazda, ő teremtett mindent, és én vagyok az igazi szőlőtő. Tök mindegy, mivel próbálkoztak, tök mindegy, mit csináltok, én vagyok az a valaki, akiről az életeteknek fakadnia kell. És én ezt annyira alá tudom érni. Én nem azért változtam meg, mert kitaláltam, hogy megváltozom, hogy majd az Istennek tetszek, hanem én megismertem ezt a szőlőtőt, és az életem kapcsolatba került vele, mint amikor beoltanak egy vad faágat, egy ilyen nemesített faágba, és abból már nemes termés jön. Itt történt velem is. És sokan frusztrálódnak, hogy új életet kezdjenek, újjátegyék a dolgokat, hogy Istennek tetszenek, pedig nem arra van szükség, hanem arra, hogy beültessenek ebbe a fába. Szóval ez pont fordítva működik, mint ahogy sokan gondolnák. De azt mondja folytatva, hogy azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. Hogy ez egész fordítva is igaz. Hogyha valaki megismeri Istent, és kapcsolatba kerül vele, nincs olyan, hogy ne lenne gyümölcse. Az hazugság. Valamilyen gyümölcse van. A Máté evangéliumának a harmadik fejezetében keresztelő Szent János, aki nem egy finom figura, kiosztott éppen akkor ott valakit, és elmondta ott a farizeusoknak, akik odajöttek képmutatóskodni, meg ha érezték, hogy partiszak van. Ismertek miért ez, amikor valaki házi bulit rendez, és megjön egy nagy csapat, akit senki nem ismer. Csak valahogy kiszagolták. Egyszer a bátyám Dunaföldváron innen 80 kilométerre csinált egy szilveszteri partit, és kiszagolták. És valaki oda leutazott az utolsó busszal, akit senki nem ismert, hogy eljön partizni. Na ilyenek voltak ezek az emberek. Mint a legyek jöttek a... Nem ezt. Mint a méhek jöttek a... mint a méhek jöttek a virágra. És... De a szívük nem volt kapcsolatban Jézussal. Ha valaki kapcsolatba kerül Jézussal, nem tud ugyanúgy élni, mint addig. Ha más nem, az változik meg, hogy rossz bűnös lesz. Én, amikor megtértem, utána egy jó ideig nem úgy éltem, mint kellett volna, de már megváltozott valami tökéletesen a szívembe, mert addig vígan bűnöztem, minden jó volt, semmi bajom nem volt, ezt élveztem, és amikor megtértem, és ugyanazokat a dolgokat csináltam, mint előtte, akkor azt nem élveztem, az rossz volt. Béna bűnös lettem. Tök jó bűnös voltam, béna bűnös lettem. Pedig nem csináltam semmit. De az életem egy új tőről fakadt. És sokakat ez riaszt el Krisztus egyházától. Sokak azt mondják, hogy nekem nem kell ezek rohadt képmutató keresztények, meg ilyenek. De hadd mondjam el, Jézus ugyanezt mondja, nekem se kellenek ezek a rohadt képmutató keresztények. A rohadt képmutatóak nem. Aki képmutat, az nem tetszik Jézusnak. És Isten nem hülye. Ő látja azt, hogyha valaki eljátsza azt, hogy ő keresztény, de kimegy a templomból, és az első emberbe belerúg. Jézus ezt mondta a Máté evangéliumának a hetedik fejezetében. Azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, akik a juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek a szőlőt, bogáncsról a fügét? Innen szedtem a bogáncsos történet. Tehát miket lehet tanulni a Bibliából? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg ezeket az embereket. A szívük nem változik meg, a cselekedeteik nem változik meg. Fölveszik a maszkot, de itt-ott látszik, hogy azért nem azt az életet élik. Nem mindenki megy be az Isten országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Szóval Jézus, ahogy folytatja ezt a képet, így fejti ki a képet a földről, a Isten gazdálkodásáról, az igazi szőlőtőről, így kezdi, hogy elmondja a tanítványainak, hogy hoho, lesznek ilyenek, akik nincsenek is kapcsolódva a szőlőtőhöz, és nem teremnek gyümölcsöt. De én hiszem azt, hogy vagyunk itt páran, akik úgy érezzük, hogy az életünk nem terem gyümölcsöt. És nem ez a probléma velünk. Szerintem a legtöbben így vagyunk. Itt. És úgy gondolom, hogy nekünk szól ez a legcsodálatosabb és legfontosabb üzenet. Azt mondja, folytatom, mindig máshol nyitom ki, máshol lapozok vissza. Azt mondja, hogy azt egy szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Erről a tisztításról még az alkalom végén egy pár szót ejtek, de ezt most átugrom. A lényeg az, hogy itt Jézus olyan emberekhez beszél, akik már ismerik őt. Tudjátok, ez már az élete utolsó beszéde itt a Földön, mármint hogy a feltámadás előtt élete utolsó beszéde. Már benn van az utolsó vacsoránál, az asztalnál, a tanítványaival, a legbelsőbb körben. Nem a nagy sokasághoz szól, hanem a tanítványaihoz. és a tanítványainak itt elmond valamit, ami az életünk egyik legfontosabb üzenete. És én itt ma elmondhatom, hogy ezt a mai alkalmat nem nektek mondom, hanem magamnak. Az én életem ebben a pillanatban, az én életemben ez a legfontosabb üzenet ebben a pillanatban. Mert azt mondja, folytatom a negyedik verstől, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem. A legfontosabb üzenet. Maradjatok meg én bennem. A Biblia a gyümölcstermést, mint képet sokféle dologra használja. Ugye, amiről eddig beszéltem, hogy az istenfélő élet, az az élet, ami Istennek tetszik, azok a cselekedetek egyrészt. De a Galata 5.22 így szól, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A jellem dolgai, a lélek dolgai, a belsőt átjáró jellemvonásokat sorol föl ez a vers. Erre is használja a gyümölcs szót. És sok helyen, és sokunk, főleg a keresztény körökben a gyümölcsöt legáltalánosabban az Isten országába végzett munkára használja. Azt, hogy az életem milyen hatással van ezen a világon, milyen hatással van Isten országába, hogy az életem megváltoztat-e életeket, hatással van-e életekre. Erre használjuk a legtöbbször. És most erre mondom, hogy ki ne vágyna ezekre? Ki ne vágyna arra az életre, ami Istennek tetszik? Ki ne vágyna szeretetre, örömre, békességre, türelemre, jóságra, hűségre, önmegtartóztatásra? Ki ne vágyna arra, hogy az életén keresztül nagy dolgok történjenek ezen a világon? Én úgy gondolom, mindenki. Mindenki vágyik erre. És Jézus elmondja mindennek a kulcsát. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Mezőgazdaság, gyümölcsfa. Volt még a marihuánát termesztős élményemen túl más élményem növényekkel. Például van egy telkünk, egy csodálatos telkünk Dunaföldváron, és abban vannak fák, és amikor kicsik voltunk, szerettünk fára mászni. Én szerettem fára, mindegyikünk szeretett fára. Domi, te szerettél fára mászni? Franko, fára mászás, tuti. Szerettünk fára mászni, és volt egy kedvenc cseresznyefánk, és arra sokat másztam föl. És nagyon finom gyümölcsöt termett. Olyan ekkora cseresznyék, ökölnyi cseresznyék voltak rajta, és a legjobb cseresznye volt. Amúgy meghalt, annak köszönhetően, hogy a Domi és én, nem tudom, 9 éves korunkban kitaláltuk, hogy a balta haigálás tudományát elsajátítjuk, és azon a fán gyakoroltunk, és akkor még nem jutott eszünkbe, hogy ez a fának rossz lehet. De végül már megtanultuk, hogy kell úgy elhajítani a baltát, hogy beleálljon. Nagy balhé volt bele, és a szegény fa is meghalt. De egy jó gyümölcsfa volt. Na mindegy, szóval amikor másztam rá, tudjátok, a fámászásnak a tudománya, az olyan, hogy így hozzá, így közel vagy a ágakhoz, meg a fához. Na már most, amikor én közel lógtam, meg kapaszkodtam, én soha nem hallottam szuszogást. Ilyen, meg nyögdösődést, meg erőlködést. És éjszakántosan nagyon keltem föl arról, hogy a fa ott hátul ilyeneket csináltam, hogy de volt, hogy kimentem hozzá, és rákérdeztem, hogy te mit csinálsz? És mondtam, hogy mit csinálok? Nem látod, hogy gyümölcsöt termek. Te reggelre kell valami jó kis cserkót bemutatni. A fa természetesen termi a gyümölcsét. Egészen természetesen, nem? Úgy ott van, így, vagy így. Szívja a vizet magába, él, virul, jön a napsütés, és a gyümölcsök meg így hopp-hopp-hopp jönnek ki rajta. Egész egyszerű. Mégis sokan vagyunk mi, akik nagyon sokan küszködünk azért, hogy gyümölcsöt teremjünk, nem? Sokan küszködünk azért. Sokan van ott az a nagyon jó kis vágy, hogy én Istenért akarok cselekedni, hogy bárcsak az életem az elérni ezt a várost, megváltoztatna életeket, hogy Isten behozhatnám ide a családomba, behozhatnám a baráti körömbe, behozhatnám a munkahelyemre, az iskolámba, bárhova. Csak behozhatnám, és jó bizonság lehetnék, és megváltoztathatnék dolgokat. És nagyon vágyunk erre. És jól elfáradunk benne. Küszködünk érte, aggódunk érte. Én ezt onnan tudom, hogy ebben nyerő vagyok. Ez nekem nagyon megy. De Jézus azt mondja, hogy maradjatok én bennem, Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem nem cselekedtek semmit. Tudod, egy szőlőveszőnek nem kell nagyon erőlködnie és dolgoznia. Mit csinál a szőlővesző? Semmit. Csak rá van kapcsolódva a szőlőtőre. Nem kell erőlködni, nem kell belehalni, hogy gyümölcsöt teremjen, egyre van szüksége, hogy élő, folyamatos kapcsolatban legyen a szőlőnek a tövével. Hogy élő és folyamatos kapcsolatban legyen a szőlőnek a tövével. És annak az élete végigállad rajta, és természetesen megtermi a gyümölcsét. És így van ez Istennel való kapcsolatban. Az élő, folyamatos kapcsolat a lényeg. És sokunk arra fókuszálunk, és ebbe is nyerő vagyok, hogy gyümölcsöt teremjünk. Azon kattogunk, hogy hogyan, miként, miféle tervekkel által teremhetünk gyümölcsöt Istennek, és olyanok vagyunk, mint az erőlködő gyümölcsfa. És a szolgálók ebben nagyon menők. Ebben nagyon belesnek ebbe a hibába. Rossz dolgokon görcsölünk. Aggódunk, görcsölünk, és csalódunk sokszor, hogy nem megy. Most volt egy olyan időszak az én életemben, hogy ez itt tavasszal volt, hogy sok dolog bejött az életembe, elkezdtem tanítani reggelenként, vasárnap reggelenként, voltak a vasárnap esték, házi csoport, evangelizáció, fordítottam bajtán, minden nap csináltam a dolgomat, és azon kaptam magamat, hogy egyre rosszabbul vagyok. Nem szeretem az embereket, nincs bennem erő, félelem van bennem, bizonytalan vagyok, nincs békességem, tök rosszul vagyok, és végén tök depressziós lettem. Mert a fókuszom azon volt, hogy annyira gyümölcsöt teremjek, annyira erőlködtem ezen, és ez végül a kapcsolat csorbájára ment. Végül a kapcsolatom elhalt Istennel, elhalt a szőlőtővel, és gyakran esünk mi ebbe a hibába, nagyon gyakran. De ő azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy maradjunk ő benne. Mindennél fontosabb ez az egy dolog, hogy vele legyünk. Tudjátok, annyira meglepő néha, hogy olyan dolgokban van az életünk kulcsa, amit nem igazán hiszünk. Én nem is gondolunk rá, hogy ez lenne a kulcsa. Sok minden, azok a reggeli idők, azok az esti idők, amit akkor Istennel töltöttem, azok így elhaltak, mert mindig fáradt voltam. És egy hosszú idő volt, még rájöttem, hogy azok az idők, hogy nem léteznek már az életemben, ezért nincs erő az életemben. És ez olyan meglepetésként ért hónapokkal később, hogy ez a lényeg. És ahogy vezetjük ezt az estét, itt többen rájöttünk, hogy egyrészt azt, hogy vágyunk arra, hogy itt Isten munkálkodjon, hogy itt Isten nagy dolgokat tegyen, hogy itt Isten megváltoztasson életeket, hogy használjon bennünket, hogy mi is bölcsek legyünk, hogy mi is okosak legyünk, hogy mi is szeretettel teli legyünk, hogy az egészben Isten legyen, telve legyen élettel. És rájöttünk arra, hogy ez megtörténik-e, ez egyenes arányosan összefügg azzal, hogy mennyit töltünk mi együtt Istennel az ő jelenlétében. Nem tervek szövögetésével csak, nem agyalással, mert sokan vagyunk így, hogy amikor van valami, úgy gondoljuk, hogy projekt, véghez visszük, megcsináljuk. És ha ráfekszünk, és rendszert alkotunk, akkor jó fog menni. De nem ez hozza a gyümölcsöt. Tudjátok, hogy nem, milyen vicces, Isten nem. Annó nem egy gyárat teremtett, hanem egy édenkertet. A gyár termel, a szőlő, föld, hogy hívják, szőlő, szőlős, hát a szőlős, hogy hívják az egész szőlő, szőlős kert, az meg terem. Ez egy nagy különbség, az egyik izzadságról és munkáról szól, másik az életről. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, és sok gyümölcsöt teremtek. Ez a szó, hogy maradjatok én bennem. Ez a szó a görögben konkrétan azt jelenti egyszerűen, hogy lakozni. Lakozzatok én bennem. Na már most nem tudom, ha valahol ott laksz, akkor ez nem azt jelenti, hogy két évente egyszer benézel, befigyelsz, iszol egy kávét és elmész. De még azt se jelenti, hogy hetente egyszer benézel, befigyelsz és iszol egy kávét. Hanem azt jelenti, hogy ott vannak a cuccaid, ott mész haza, rendetlenség van, nem, ez nálam az én esetemben rendetlenség van, és ott alszom, és oda járok haza. Én ott sokat vagyok, állandóan vagyok, én ott lakok. És azt mondja, hogy lakjatok én bennem, hogy legyetek én ott velem. Minden nap, ne csak egyszer-egyszer, és akkor sok gyümölcsöt teremtek. És olyan felszabadító igazság ez, nem? Én néha nagyon elfáradok, és küszködök, és aggódok, és görcsölök a gyümölcstermés közepette, de annyira szeretek Jézussal lenni, annyira imádom azokat az időket, amikor ott vagyok a jelenlétében, amikor kizárok mindent, amikor békesség tölti be az életemet, amikor szól hozzám. A napokban azokat az időket, reggel meg este, amikor ott lehetek vele, hallhatom a hangját. Annyira jók ezek az idők, ezeket úgy szeretem. És most azt mondja nekem Jézus, hogy te, ezen múlik minden. Csináld ezt, és az életed bővölködni fog a gyümölcsökben. Annyira meglepő ez, de így van. Lehet sokan nem gondoljuk, de így van. Ezen múlik. Ezen múlik. Tudjátok, sokan úgy gondoljuk, hogy akkor fogok az én jellememben megváltozni, hogyha szabályokat írok le, hogyha ráfekszem, és egész nap figyelem magamat, hogy jól menjen. De nem. Sokszor az ember akkor viselkedik a leginkább a lélekben, akkor van tele Isten szeretetével, amikor ő ránéz, amikor ő vele van. Tudjátok, a 2 Korintus 3.18 ezt mondja, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét, és elváltozunk az ő képére, dicsőségről dicsőségre. Ez így történik, hogy ott vagyunk vele, és elváltozunk. Sokan küszködünk, hogy hogyan teremjük meg, és produkáljuk azokat a jó ötleteket. De tudjátok, mit hadd mondjam el még egyszer. Azok az idők minden nap, amit vele töltesz, azok megváltoztatnak mindent. Ő szól, ő ötleteket ad, ő víziókat ad, ő dolgokat hoz, amikre nem is gondolnánk. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, maradjatok meg én bennem, én meg ti bennetek. Azt mondja a 7. verstől, hogyha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek, és az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, amúgy a 7-es verst olvasom a 12-esig, Robin. Szóval, hogy ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ugye én is mindig megtartottam az atya parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom, hogy örömötök, hogy örömöm, az, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Sokan talán még mindig gondolkozunk azon, hogy mit jelent megmaradni ő benne. Sokszor a legegyszerűbb mondatokat, amit mond a Biblia, néha én nehezen értem. De ez is egyszerű, mit jelent megmaradni ő benne. Egyrészt azt, amit eddig mondtam, azok az idők, amit vele töltesz imádkozásba, és vele vagy. És hadd mondjak-e valamit, ez egy nagy kihívás a mai világban. Nagy kihívás. De agresszívnek kell lennünk. Ha valamivel agresszívnek kell lennünk, és erőt belefektetnünk, és nyomatunk, mint egy projekt, az, hogy időt tudjunk szakítani Istenre. Nem a gyümölcs, nem a jó cselekedet, nem is a szolgálat, hanem az, hogy vele legyünk. Azt mondja az Efézusi levél, 5. fejezete, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Efézus 5.15-16. Jó vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Hadd mondjam el nektek, hogy ezek az idők gonoszak. Van egy ellenségünk, van egy rohanó világ körülöttünk, és ezek mind megpróbálják megakadályozni, hogy mi élő kapcsolatban legyünk Jézussal. És néha agresszívnek kell lenni. Agresszívnek minden más dologgal szemben, és kiszakítani időt, hogy Istennel legyünk, mert ezen múlik minden. Néha nem megy itt a városba, akkor el kell menni valahol is vele lenni. Néha elmehet a főnökötök a fenébe. Néha az enyém is. A fiam. Nem. Nem. Néha a munkátok szétesett. Tudjátok, hogy a szabbat az annó egy törvény volt, és nehéz volt betartani, hogy egy héten egyszer pihenj. Isten úgy adta a szombatot, hogy azt mondja, hogy higgyétek el, hogy azon a napon, amikor nem dolgoztok, kétszer annyi dolog fog történni, hogy a maradék 6 nap behozza azt a 7. Annó Izraelben volt olyan, hogy szabbat év, hogy egy évig nem teremtek a földön, és azt mondta, hogy ne féljetek, a 6. évben annyit fogtok teremni, hogy elég lesz a 7. Néha ehhez hit kell, hogy az ember leálljon. Leálljon. Nehéz az, de le kell állni. Második dolog, hogy hogyan lehet megmaradni benne, azt mondja, hogy hogy ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak bennetek, az ő igéje. Tartsátok meg az ő igéjét a szívetekbe. Sok minden ezen múlik. Amikor én megtértem, olyan sok olyan embert láttam magam előtt, akik állandóan az igéről beszéltek, a Greg, állandóan, hogy mennyire fontos az. És fontos megmaradni Isten igéjébe. És emlékszem, vettem egy ilyen kis MP3 lejátszót, és elkezdtem tanításokat hallgatni. Rájöttem, hogy király tanítások vannak. És mindenhol tanításokat hallgattam, komolyan, mindenhol. Ha mosogattam, ami ritkán volt, takarítottam az is, de ha mentem az utcán, az többször volt, vagy a buszon, vagy bármit csináltam, bárhol bármit csináltam, mindig hallgattam. És el nem tudom nektek mondani, hogy mennyi jó gyümölcse van annak a mai nap. 1000 millió tanítást meghallgattam, tök király volt, és élveztem. És ez egy jó dolog. És én mondom nektek, ha ti ma, és nem viccelek, próbáljátok ki, mától kezdve a következő 1-2 hónapban, minden nap, minden héten ráfekszetek arra, hogy csak Isten igéjét magátokba vegyétek, hogy nagy porciókba kajáljátok, hogy ne csak így belegtött fölcsapom, mi ez jó, beleolvasok, becsukom, hanem így olvassatok át könyveket belőle, fejezeteket, és így egyétek, és hallgassatok tanításokat, és ha semmi más nem csináltok, csak ezt. Én most mondom nektek, hogy egy-két hónap múlva olyan dolgok fognak történni az életetekben, olyan gyümölcsök lesznek ott az életetekbe, amit el se tudtok képzelni. Onnan tudom, hogy egy nap ugyanezt mondta nekem valaki, és kipróbáltam. És addig egy olyan ember voltam, aki sokat beszélt, mint manapság, mint most is. De úgy, hogy semmi értelme nem volt. És emlékszem arra, és tudod, miután 3 hét után történt. Nem is egy-két hónap, 3 hetet csináltam ezt. És emlékszem arra a napra, amikor először éreztem azt, hogy Isten úgy használ, hogy ilyet én még soha nem tapasztaltam. Hogy valakivel beszéltem, és mondta a problémát, és mondta, hát figyelj, hát nézd csak meg itt a Filippi levélbe, hallod, azt mondja, hogy te figyelj, te látod? És azt mondja, hogy tényleg, te asztal. És akkor imádkoztunk, és és nagyon örült, és megváltozott minden. És mondom, ez nem is hiszem, hogy én voltam. De igaz ez. Maradjon meg az igé a szívetekben. Maradjon meg, járjon át az ige élete titeket. És a harmadik dolog, hogy lehet megmaradni ő benne, azt mondja a 10. versben, hogy a parancsolataimat megtartjátok. Csak egyszerűen megismeritek, mi az, amit ő mondott, cselekedjétek nap mint nap a pici dolgokat. Tudjátok, sokan vannak, akik, és én is annó ilyen voltam, én mindenféle voltam, én mindent kipróbáltam. Szóval én is ezt az időszakot is megjártam, meg most is néha belesek ebbe a hibába, hogy a nagy dolgokat akarják, sokan a nagy dolgokra néznek, a nagy tervekre, a nagy szolgálatokra, hogy engem erre hívott az Úr, arra hívott az Úr. És a legkisebb dolgok mellett meg elmennek. És a legkisebb dolgok néha fontosabbak, mint a legnagyobbak. Néha fontosabbak azok a kicsit jó cselekedetek, amiket Isten nap mint nap elé tesz. Azt mondja, hogy tartsátok meg a parancsolataimat. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Szeressétek az embereket magatok körül. Legyen ez egy fókusz. Legyen erre figyeljetek. Ne csak a nagy gyümölcsökre, ne csak a nagy dolgokra. Maradjatok meg ő benne. Olyan egyszerű ez az egész. Csak marad, benne kell maradni, csak szeretni őt. Csak szeretni őt, élvezni a kapcsolatot vele, keresni őt, követni őt, keresni az ő igéjét, megtartani az ő igéjét a mi szívünkben, követni őt lépésről lépésre, és tényleg kövessétek őt lépésről lépésre, kicsi dolgokban. És nem neked kell nagy terveket szőni. Azokat ő szövi, azokat Isten szövi. Te csak a lépéseken járjál, csak amit mondasz, tedd meg hűségesen. Tedd meg a kicsi dolgokat, tedd meg őket hűségesen, és ő nagy dolgokat fog tenni, és csak fogadd el az ő szeretetét. Élvezzétek az Atya szeretetét. És olyan dolgok fognak történni az életetekben, amit el se tudtak képzelni. Ez mindennek a kulcsa. Megmaradni benne, örvendeni benne, és gazdagon termi az életünk a gyümölcsöt. És ébredjetek rá arra, és én is emlékeztetem magamat minden nap, hogy nem arról szól a keresztény élet, hogy milyen nagy dolgokat teszek én Istenért, hanem hogy milyen nagy dolgokat tesz ő értem. Nem arról szól, hogy mi mit teszünk ő érte, hanem arról, hogy ő mit tesz értünk. Van egy csodálatos történet a 2 Sámuel 7-ben, Dávid királyról. 2 Sámuel 7, olvassátok ezt házi feladat. Dávid ráébredt egy napon erre az egyszerű igazságra, és leült. Házat akart építeni az Úrnak, kitalált, hogy házat épít az Úrnak, és egy nap odajött hozzá Isten, és azt mondta, hogy nem te fogsz nekem házat építeni, hanem én építek neked. És Dávid bement a templomba, és leült. És azt mondta, hogy ezt nem hiszem el, te ilyen jó vagy. Csodálatos, Isten akarja nagy dolgokat tenni értünk, csak maradjatok meg ő benne. És mondtam, hogy visszatérek így a végén egy pici dologra. Tudom azt, hogy vannak itt olyanok, akik úgy érzik, hogy de figyelj, Dani, én meg vagyok benne, én ott vagyok vele, és keresem őt, és olvasom a Bibliát, és imádkozom hozzá, és sőt, még meg is tapasztaltam, hogy Isten az életemen keresztül munkálkodik, és most egyszer nem tudom, mi történik. Egyszerűen minden szétesik az életem, szétesnek a dolgok a kezembe. A jó dolgok, amikre azt mondhatnám, hogy Isten, figyelj már, hát ezek tök jók, hát mit csinálsz? De nem történik semmi, szétesnek, elvesznek. Sokunk van úgy, hogy ezeket tapasztalja meg. És nem tudjátok, hogy mi történik. De hadd mondjam el, nem veletek van a baj. Ezt mondja a kettes vers visszatérve. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Más szóval megmetszi. Tudjátok, visszatérve a kertészeti tudományaimhoz, én ismerem, mert soha nem csináltam, de van ennek a meccésnek valami értelme, ezt gyakran csinálják. Szőlőbe is, meg más növényeknél is. Én szerintem egy kegyetlen dolog, de úgy oda megy valaki, és így elkezd nyiszákolni, meg minden, hogy tudja, hogy mit kell vágni. Vagy van úgy, hogy aztán annyira szétnyiszákolják a növényt, hogy szinte nem marad belőle semmi. De mindezt valami nagy bölcsességgel. És ez a fontos, hogy én nyiszákolnám, lehet, hogy megölném, de a gazda nyiszákolja, ő tudja, mit kell levágni. És tavasszal, amikor eljön a tavasz, akkor az új ágakat hajt az a növény, és tele van élettel. És nagy okosok azt mondják, hogy erre szüksége van a növénynek. Hogy az elszáradt ágak, vagy a gyümölcstevő ágak így még több gyümölcsöt teremjenek. És ez egy jó dolog. Ijesztő, de egy jó dolog. És így van Istennel is. Isten pont ezt csinálja velünk néha. Néha a szolgálatunkból, néha a szívünkből lemetsz dolgokat, hogy élet fakadjon belőle. Nem, hogy megöljön, nem azért, mert gonosz. És tényleg néha úgy látjuk őt, egy bazi nagy metszőolló. Isten, amikor csak beszélget vele, metszőolló van a kezében, már nem is akarok vele találkozni. Nem tudom, mi történik. De olyan ijesztő, de ez nem, ez jó. Tudjátok, én tudom, hogy fáj. Nekem is fáj. Pont ezt teszi velem. De néha szükségünk van erre. Néha szükségünk van a szolgálatunkban ilyenekre. Mert az ember gyakran rámegy a rutinra. De néha nem is csak rutinból, hogy jól mennek a dolgok, de Isten behoz egy időszakot az életünkbe, ami szétvet mindent. És mikor elérünk annak az időszaknak a végére, egyszerűen még bőségesebben terem minden. Néha a szívünkből lemetsz dolgokat megtör és megsebez. De annyi jó gyümölcse van ennek az életünkben. Én ezt úgy el tudom mondani is. És van is egy vers ezzel kapcsolatban. Ne csak én mondjam. A Zsidók levelének 12. fejezete ezt mondja. 12:5. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig a fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők, mármint a testi apáink, rövid ideig a saját elgondolásaik szerint fenyítettek, ő pedig, mármint Isten, javunkra teszi azt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítést nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság pékességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Azt, hogy ezt csinálja Isten veletek, az a szeretetnek a jele. Még többet akar tenni. Néha olyan hálás vagyok, hogy Isten nem hagy olyannak, amilyennek én szeretnék maradni. Én olyan békés, nyugis életet szeretnék, minden jól menjen, de néha pont azok a viharok, pont azok a megtörések, pont azok a meccések hozzák a legszebb dolgokat az életembe. És megkérdeztek, szeretem-e, amikor metsz? Nem. Én se szeretem. Fáj. Utálom. De mégis, amikor meglátom a gyümölcsét, azt mondom, hogy tudod, mit Isten csinált. Annyira jó dolgok történnek ebből, annyira jó dolgok születnek ebből. Szóval bízzatok benne, ő nagyon szeret benneteket. Nagyon szeret Isten minket. Nagyon-nagyon is. És nagyon jó dolgokat csinál is. És maradjatok meg ő benne. Csak egyszerűen maradjatok meg ő benne, és akkor gyümölcsöt teremtek. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm neked azt, hogy annyira jó vagy, és annyira jó, hogy te vagy a szőlős gazda. Annyira hálásak vagyunk, Uram, hogy itt megismerhettünk téged, Uram, hogy itt vagyunk ma este, és az Isten népe lehetünk. Az Isten tulajdona. Azok az emberek, akiknek Isten gondját viseli. Azok az emberek, akikre letekint ma az Isten. És azt mondja, hogy gyönyörködöm az életek gyümölcseiben. És vannak itt, akiknek azt mondja ma Isten, hogy gyönyörködöm benned, hogy gyönyörködöm az életed gyümölcseiben, hogy tudd, hogy amit te teremsz, az nekem jó illat. És maradj meg én bennem. És maradj meg én bennem. Uram, én szeretnék imádkozni azokért, ma akik rossz dologra fókuszálnak, akiknek a szívüknek a legfontosabb dolga nem te vagy, hanem az, hogy valamit megteremjenek. Én imádkoznék azokért, akik elfáradtak. És kérlek Istenem, hogy frissíts föl őket. Kérlek segíts nekünk, Uram. Én annyira gyakran teszem ezt, annyira gyakran a rossz dologra nézek. És kérlek, Uram, hogy mind engem, mind mindegyikünket, akik ilyen helyzetben vannak, segíts meg, Istenem. Segíts meg, kérlek, Jézus. Most kérlek, ahogy dicsőítünk, Uram, hogy mondja jelenlétedbe. És tényleg, ahogy most dicsőítünk, mondom nektek, hogy menjetek ő hozzá. Hogy keressétek őt, csak nyissátok ki a szíveteket. Csak engedjetek el minden aggodalmat, és csak legyetek ő vele. Mert ő a mindenható. Kezén rajta tartja mindenen. Aki mindenen úr. Én Uram arra kérlek, hogy erősíts meg a veled való kapcsolatba, hogy segíts meg, ahogy gonosz időket élünk, hogy veled legyünk. És én szeretnék imádkozni olyanokért, akiknek az élete nincs is kapcsolatban, soha nem is volt ezzel a szőlőtővel. Akik úgy vagytok itt, hogy hallgatjátok, amit mondok, és azt mondjátok, hogy én nem is ismerem, hogy lehet így Istennel lenni. Akik hallgatjátok, amit mondok, és azt érzitek, hogy én lehet, hogy dolgokat kiülsőre csináltam, de még nem találkoztam ő vele így. Én nem vagyok a szőlőtől. Én szeretnélek, hogyha így vagy így, amíg mindenki becsukja a szemét, és tőleg csukjuk be a szemünket, hogy tedd föl a kezedet, és szeretnék imádkozni érted. Tedd föl magasra a kezedet. Hiszem, hogy van így itt valaki, aki még nem találta meg ezt az igazi szőlőtőt. Tedd föl a kezedet bátran itt. Úgy vagyunk itt, hogy nincs mit szégyelni. Mint hívők vagyunk, mind szeretjük Istent. Mind ugyanannyira szükségünk van Istenre, mindnyájunknak. Szóval tedd fel a kezedet, és imádkozom érted. Látlak téged ott színén. Más valaki? Látlak téged is. Látlak téged is. Én szeretnék, na még valaki? Utoljára. Én szeretnék imádkozni értetek. Szeretnék imádkozni értetek, de ahogy imádkozom, szeretnék egy imát is elmondani, egy nagyon rövid, nagyon egyszerű imát, amit mondjatok magatokba, ti Istennek. Szóval mennyi atyám, én köszönöm ezeket az embereket, és kérlek, Uram, hogy bocsáss meg az ő bűneiket, hozz vissza őket a veled való kapcsolatba, és áld meg őket, és most vedd őket körbe a jelenlétedbe. És most kérlek, hogyha te így vagy itt, akkor mondd utánam ezeket a szavakat, hogy drága Istenem, köszönöm, hogy te vagy az Isten, aki teremtettél engem, és teremtettél ezt a világot. És Istenem, én nem ismertelek téged. És Istenem, én bűnbe éltem eddig. De én hiszem, hogy te azért küldted el Jézust, hogy meghaljon az én bűneimért. Szóval én kérlek, Uram, hogy bocsáss meg az én bűneimet. Mosd el azokat. És gyere be az életembe. És legyél az én Uram, és az én megváltóm. És köszönjük, Uram, hogy te a mi Urunk vagy, Uram. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy ma velünk. Szeretünk téged. Legyen áldott a te neved.